Mennyatyánk, köszönjük neked, hogyha áldásra nyílhat meg az ajkunk és a szívünk, és valóban te látod, hogy milyen sokszor vagyunk elégtelenek a hála adásra és az áldás mondásra. Milyen sokszor van úgy, hogy elfeledkezünk arról, hogy hát hiszen nincsen semmink, amit ne kaptunk volna. Valóban mindenünk, amink van és amik vagyunk, az a te jó akaró és kegyelmes valódnak az ajándéka. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy valóban áldás mondásra hívhasson a szánk, mostani alkalommal is, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy te szólsz hozzánk. Kérjük a te lelkedet, kérjük most a te jelenlétedet erre a mai reggelünkre, áhítatunkra. Amen. A mai napra rendelt újszövetség ige szakaszt szeretném felolvasni Márk evangéliumának a 14. részéből, a 14. résznek az első 11 verséből. Két nap múlva volt a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel, mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra. De Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ekkor Judás Iskáriótes, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. Kedves testvérek, amikor veszünk valamit, akkor nagyon sokszor nem tehetjük azt meg, hogy azt vegyük meg, ami leginkább nekünk tetszene, hanem bizony hát anyagi képességeink miatt sokszor kénytelenek vagyunk kompromisszumot kötni, és azt vesszük meg, ami betölti azt a feladatot, amire az nekünk kell. Úgy is szoktuk mondani, döntésünket igazolni, ugye, hogy árérték arányban vásároltunk és költöttünk. Ár-érték arány, olyat szeretünk venni, ami megéri az árát, az a jó üzlet és az az igazolható kiadás, amikor valamit az értékének megfelelő árért veszünk meg. Mindennek van, azt mondhatnánk, egy ára és egy értéke a számunkra. Ez a legtöbb esetben párhuzamban áll egymással. Néha azzal is találkozunk persze, hogy valamit az értékén felül áraznak mondjuk be, ezektől meg is próbáljuk magunkat távol tartani, valamikor csalódunk, hogy valamiért valami sok pénzt kifizetünk, és akkor kiderül, hogy az egy bóvli, nem érte meg végül is az árát. Ilyenkor becsapottnak érezzük magunkat. De azzal is találkozunk, és ez pedig egy jó élményünk szokott lenni, amikor valaminek kevesebb az ára, valamihez olcsóbban jutunk hozzá, és aztán az a valami az nagy hasznunkra válik. Az érték, amit képvisel a számunkra, az sokkal nagyobb, mint amennyit rá költöttünk, mint amennyit kifizettünk, ez pedig hát általában örömmel tölt el bennünket. Ár és érték, arány, a dolgoknak van ára, a dolgoknak van értéke, és ez a kettő pedig tehát a legtöbbször párhuzamban áll egymással. De ahogyan az előbb is hallottuk, a minden napokban, a hétköznapi életben is vannak kivételek. És a mai napi ige is egy kivételes esetet hoz elénk. Már benne vagyunk itt ugye a nagy hétnek az eseményeiben, más evangéliumok is elénk adják ezt a jelenetet, és mondjuk nem mennék bele abba a fajta exegetikai problémába, hogy mondjuk az úgynevezett bűnös nő Jézus lábát megkeni, mennyiben kapcsolódik ide, nem kapcsolódik ide. Én most így a nagyheti eseményekre szeretnék koncentrálni, és erre a fajta történetre, amikor van egy asszony, János evangéliuma szerint a feltámasztott Lázárnak a testvére Mária, aki jelen van a tanítványoknak a vacsoráján. Egyes evangéliumok, Márk ugye itt megjegyezte azt, hogy ez a vacsora egy Simon nevű embernek a házában van, ő egy volt leprás, akit Jézus Krisztus meggyógyított. Ez a vacsora lényegében egy hála vacsora, és ott vannak ők együtt jelen. És a vacsora egy pontján pedig, ez az asszony, feltehetőleg tehát Mária, elővesz egy alabástrom szelencét, feltöri, ezzel lényegében ez a szelence egyébként használhatatlanná válik, ennek is meg lehet a maga nagyon szép és szimbolikus értelme, ezt ő oda áldozza, nem csak a szelencét, hanem a tartalmát is, a benne lévő úgynevezett nárdus kenetet, amelyet az emberek arra tartogattak, hogy a haláluk után a családjuk megkenje őket ezzel a kenettel. Feltöri ezt a szelencét, kiönti a kenetet, mégpedig Jézus Krisztusnak a fejére. Szintén szép jánosi részlet, hogy a kenetnek az illata pedig ott elterjed, betölti az egész házat, még hogyha az asszony ezt nem valami fajta nagy csindadattával csinálta, és nem kereste is a feltűnést, mégis nem teheti el, hogy mondjuk háttérbe maradjon, mert ez az illat, ez felhívja az embereknek, a tanítványoknak, a Jézus körül szorongóknak a figyelmét, hogy ott történik valami. És a legtöbben pedig úgy értékelik, úgy konstatálják az asszonynak ezt a tettét, hogy kritikával illetik őt, beindulnak ott az agyak, rögtön számolgatni kezdik, hogy mennyibe is került mindez. Olyan ismerős történet ez. A nárdus kenet drága dolog volt, Indiából kellett behozni. Az a mennyiség, amiről itt szó van, meg is jegyzi, az evangélista 300 dénár értékű volt. Ez abban az időben kiszámolták, hogy egy munkásnak egy teljes évi munkabérét jelentette. Mintha manapság azt mondanánk, hogy itt egy olyan fajta kozmetikai cikkről van lényegében szó, ami másfél-két millió forint értékű. És a közítélet pedig gyors, az asszony ezt a kenetet elpazarolta. Jobb lett volna eladni, jobb lett volna az árát a szegényeknek adni. Jobb lett volna, kegyesebb cselekedet lett volna. János evangélista azt is kiemeli a maga változatában, hogy van itt egy fő elégedetlenkedő, mégpedig Júdás. Ő az, aki a szószólója a többieknek, a kritikusoknak, és elsősorban pedig nem azért kritizálja Jézusnak a engedményét és az asszonynak a tettét, mert a szegényeknek a javát akarja, hanem János megjegyzi azt, hogy ő ennek a tanítványi csapatnak a pénzügyese, nála van a közös erszény, és ő pedig ebből Károli szép szavával mondva rendre szedegetett a maga számára. Ha több van benne, akkor bizony többet lehetett volna belőle eltüntetni. De itt a márki változat nem említi meg külön Júdásnak a nevét, legalábbis itt még ekkor még nem, hanem egy általános hangulatként írja le ott a tanítványoknak, a kegyeseknek, az egyháziaknak a véleményeként ezt a fajta kritikát, hogy az asszony tette, hogy ő ezt a nagyon nagy összegű, drága dolgot Jézusnak adja, ez igazából egy tékozlás, igazából ez egy pazarlás. Ők megmondták volna, hogyan kellett volna ezt a dolgot elkölteni, hogyan lehetett volna a legkegyesebben ebben a helyzetben cselekedni. És persze látjuk, hogy itt is vannak azért szintek. Júdás egy képmutató és álkegyes, ő a saját zsebére játszik, az ő kritikája igazából csak egy eszköz, ő valójában már itt is láthatjuk, hogy bárány bőrbe bújt farkas, A többieknél pedig, a többi kritikusnál azért feltételezhetjük és láthatjuk, hogy valóban valami fajta kegyesség, valamilyen fajta racionalitás az, ami itt van, oktalan tékozlás, a kenetet jobban feltett volna használni szerintük. Ár, érték, arány. Az ugolódók az árat látják, de az értéket azt nem. Jézus pedig, ahogyan már megszokhattuk, másfajta mértékkel él, másfajta mérték egységekben gondolkodik, nem a világ szabályai, hanem az isteni ország törvényszerűségei szerint ítél, nem árban, hanem értékben gondolkodik, és ő bizony nagyra értékeli ennek az asszonynak a tettét. Hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. A szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente testemet a temetésre. Előre megkente a testemet a temetésre. Vajon prófétai lelkület volt ebben az asszonyban, kapott egy különleges kijelentést, vagy felfigyelt mondjuk arra, hogy Jézus Krisztus igazából nem rejti véka alá, és többször elmondja tanítványainak jeruzsálemi útjának a célját, hogy az embernek, ember fiának fel kell mennie Jeruzsálembe, ott szenvednie kell a főpapoktól és a vénektől, kereszthalált szenvednie, majd pedig feltámadnia. Lehet, hogy csak az asszony az, aki igazából nyitott füllel hallgatja Jézus Krisztust. Igazából sokkal inkább értékelhetjük úgy ennek az asszonynak a cselekedetét, hogy ő elsősorban a hálája kifejezéseképpen adja oda ezt a kenetet. Profétikussá ez a cselekedet már Jézus Krisztusnak az értelmezése által válik. Az asszony elsősorban a hálája iránt, a hála miatt, a hálájából fakadóan cselekszik, és aztán pedig Jézus ezt a cselekedetet egy magasabb szintre emeli, és mint egy profétai jelentőséget tulajdonít neki. De az elsőleges mozgatórugó itt, az egész vacsora mögött, hogyha Simonra, az egykori leprásra gondolunk, de az asszonynak a cselekedete mögött is pedig a hála. És hogyha ebben az asszonyban Máriát, a feltámasztott Lázárnak a testvérét látjuk, akkor azt hiszem, hogy ez nem is igényel bővebb magyarázatot. Máriának a hálájára nem lehet árcédulát ragasztani. Jézus feltámasztotta a testvérét, nincsen olyan emberi dolog, ami ezzel párhuzamba állítható lenne, legalábbis a helyes gondolkodás szerint. A vagyont érő nárdus kenet is eltörpül amellett az érték mellett, amit Jézustól ő megkaphatott, visszaadta neki azt Jézus, akit ő elveszített. De ugyanakkor egy mélyebb rétege is lehet Mária hála tehetségének, mert ő ott a lázári feltámasztás alkalmával nem csak a testvérét kaphatta vissza, hanem annak a megtapasztalása, annak a megismerése, felismerése is az övé lehetett, hogy Jézus Krisztus több, mint egy rendkívül hatásos szónok, több, mint egy sikeres gyógyító. Jézus Krisztus valóban az, akit a proféták vártak, ő valóban az eljövendő, a megígért messiás, ő valóban az, ahogyan ő mondja is magáról, feltámadás és az élet. Aki hisz ő benne, ha meghal is él, és aki él és hisz ő benne, az nem hal meg soha. Mária már ott a húsvét előtt magáévá teheti ezt a húsvéti hitet, ennek egy részletét, ennek a bizonyosságnak egy elemét. Ő már megkapja ezt az áldást, ezt a nagy felismerést, hogy valóban a Jézus Krisztussal való kapcsolat, a belevetett hit, bizalom az örök életet ad az embernek. Aki él és hisz ő benne, nem hal meg soha. Ezért ő már nem tartogatja a kenetet a halálára. Ő már nem úgy látja az életét, mint ami a halál felé megy, hogy akkor arra kell nekünk gyűjteni. A nyugdíjas évekre, és aztán pedig majd hát a temetésünkre, hogy legalább akkor az valamelyest úgy olyan tisztességesen, szépen megtörténjen. Hány gyülekezeti tagnál halljuk ezt, és látjuk ezt. Mária már nem a halálára gyűjt, nem úgy éli az életét, mint ami a halál felé tart, hanem ő már tud adni az életnek. Nem a halálra tartogatja az árat, hanem az életben lát meg egy olyan értéket, amire nem lehet igazából árcédulát tenni. Olyan értékként fogja fel azt, amit Jézustól kapott, az örök életnek hitét és reménységét, amely mellett egyszerűen eltörpül az egy évnyi munka, eltörpül a 300 dénár, eltörpül minden egyes emberi ár. Ahhoz a felszabadultsághoz, boldogsághoz, új élethez képest, amit ő már Jézustól megkapott, ez az ajándék, ez az emberi jóvátétel csak szerény viszonzás lehet. Mária már kilépett ennek a világnak a gondolkodásából, ennek a világnak a lelki inercia rendszeréből. Az ő gondolkodásában árak helyett már csak értékek vannak. És valóban Isten nekünk sem az árunkat, hanem az értékünket nézi. Mi ugye mindent szeretünk számokra átváltani, közgazdaság tanban mindennek van megszabott ára, mindennek van valami száma. Nem régen tanultuk a harmadévesekkel a náciknak az eutanázia törvényét, és akkor ők is pontosan kiszámolták, hogy melyik beteg mennyit vesz el az államkasszából, és ezzel érveltek a megsemmisítésük mellett. Van-e nekünk árunk, hogyan jönnénk ki abból, hogyha nekünk megszabnák az árunkat? Nem jó ebbe belegondolni, még akkor sem, hogyha tudhatjuk azt azért, hogy megvan szabva az árunk. Megvan szabva a világban, talán megvan szabva itt az egyházi közegben is, ki mennyit ér ilyen szempontból. De mégis hogyan állnánk meg az Istennel szemben, ha ő akarna egy árcédulát ránk tenni, hogy vajon akkor mennyit érünk, mennyire vagyunk hasznosak neki, mennyire vagyunk hűségesek, mennyire vagyunk az ő jó szolgái, mennyire szolgálunk az ő nagyobb dicsőségére. Jól jönnénk ki belőle, ha Isten nem az értékünket, hanem az árunkat nézni. És hogy az értékünket nézi, és ez egy picit olyan paradoxnak tűnik, kicsit talán olyan logikai bukfenc, de mégis az Isten előtti értékünk az, hogy ő már a legnagyobb árat kifizette értünk, mégpedig saját magát áldozta oda. Előre megkente a testemet a temetésre. És ilyen szempontból is érdekes ez a történet, ez egy nagyheti történet, Jézus Krisztus minden egyes nappal, minden egyes profétikus tettel, minden egyes mozzanattal, egy-egy lépéssel közelebb kerül a keresztfához. Itt is egy következő lépéssel találkozunk, egy fontos lépéssel, és valóban nagyon jól tették a Bibliaolvasó kalauznak a szerkesztői, hogy ezt a három történetet egybevették, mert igazából itt nem három történetről van szó, ami felolvasásra került, hanem egy történetnek három összefüggő eleméről. A főpapok összeesküvése, a megkenetés és Júdásnak az árulása. Az első szín, hogy a főpapok már igazából döntöttek. Jézus Krisztusnak mennie kell, csak igazából a módszer, a hogyan, a mikor az, ami a kérdéses. A megkenetés során pedig János evangélista nem véletlenül hozza elő külön Júdásnak a nevét. Nincs most idő arra, hogy ezt külön most méltassuk, ezt magyarázzuk, de mégis ez az elem, a megkenetés, az asszonynak a hálája, Jézus Krisztusnak a reakciója eredményez valamit belül Júdásban. És innentől kezdve ez a harmadik kis jelenet megy el, és köt alkut a főpapokkal. Júdás nem látja meg Jézusban az értéket, Júdás csak az árat látja. 30 ezüst pénz. Ő fel tudja címkézni akár Jézus Krisztust is, ennyiért megéri őt eladnia. Ár-érték arány, és valóban a hétköznapokban, mindennapi vásárlásainkban ez egy fontos dolog, nem vitathatjuk. De ugyanakkor jó, hogyha feltesszük a kérdést, hogy az egyházban, a szolgálatainkban, a lelki életünkben lehet-e árcédulázni az értékeinket. Milyen szomorú az, hogy a világ erre kényszerít bennünket, hogy sokszor bizony ezt meg kell tennünk. Szolgálatunknak, egyházunknak nem csak értéke van, hanem sajnos azt kell látnunk, hogy ára is van. A lelkésznek se adják olcsóbban a tejet a boltban, templomba is kihozza a postása a gázszámlát. Nem csak kenyérrel él az ember, ebben a mondásban az is benne van, hogy bizony, kenyérrel is él az ember. De mégis, hogyha ez így van, és amíg e testben és e világban élünk, ez alól teljes mértékben nem is vonhatjuk ki magunkat, de mégis tudunk-e törekedni arra, hogy mégse az ár legyen az első és egyetlen, hanem kapjanak helyet az értékek is. És fel tudjuk-e ismerni, hogy olyan érték bizatott ránk, olyan érték van a kezünkben, aminek lehetetlen árat szabni. Olyan érték, amit mi is csak ingyen kegyelemből kaphattunk meg, ingyen kaptuk, ingyen adjuk, de mégis olyan érték, amiért viszonzásul semmi sem lehet elég drága. Amen. Nagyságnak csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, te látod azt, hogy milyen gyakran feledjük el, és milyen gyakran olyan hétköznapivá, olyan egyszerűvé, olyan indiferenssé válik számunkra az a hatalmas nagy áldozat, amelyet a te szent fiad értünk elvégzett a Golgotai kereszten. Egyszerűen beleszokunk a tudatba. Esetleg úgy gondolunk rá, hogy hát igen, igazából ez nekünk járt, hogy annyira magától értődőnek, olyan fajta természetes jognak tartjuk azt, hogy te a te szent fiadat odaadtad értünk. Kérünk téged, hogy most a húsvéti készülődésünkben és majd nagypénteki ünnepünkön valóban felfigyeljünk, és valóban jó módon, lelkileg magaslatokra vezető módon rendülhessünk meg a Jézusi áldozatnak a valóságától és nagyságától. Hogy valóban ne vegyük azt magától értődőnek, ne vegyük olyannak, mint ami nekünk jár, hanem valóban fogjuk fel, és ismerjük el, hogy az a te áldásod, ajándékod, az a te kegyelmednek, hozzánk fordulásodnak a legnagyobb jele volt. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy ezt a felismerést, ezt újra és újra erősítsd meg bennünk, és tedd nekünk átélhetővé, hogyha ez megkopott volna bennünk. És kérünk téged, mennyei Atyánk, arra, hogy a különböző szolgálataink között, amikor persze sok-sok szerepet kapnak a számok és az árak, abban ne felejtsük el, és ne tévesszük szem elől az értékeket sem. És valóban ezek az értékek határozzák meg ami szolgálatunkat, a legnagyobb érték a megváltottságnak, az üdvösséggel jutásnak, a Jézus Krisztusba vetett hitnek a megtapasztalása. Valóban láthassuk ezt, hogy ez milyen hatalmas nagy dolog is, és ezt tudjuk tárni mások elé, és valóban ezért pedig legyen bennünk azt, hogy hát igazából semmi sem drága. Semmi sem drága, hanem valóban a mi életünket igazából teljes és szent, neked tetsző áldozatul hogy tudjuk egyre inkább neked szentelni ezért a megtapasztalásért. Kérjük ehhez a te lelkedet, kérjük a te erődet magunkra, az egész egyházunkra, az elkövetkező nagy hétre, az előkészítő szolgálatokra, lelki alkalmakra, kérjük a te kegyelmedet nagypénteki ünnepünkre, és majd pedig a húsvéti örömnek, a feltámadás csodájának, a megtapasztalásáért is kérünk. Add meg azt, hogy valóban erről lelkészeink hűen tehessenek bizonyságot, és mi pedig ezt megtapasztalhassuk, mi pedig átélhessük újra a csodát, az örömöt, azt, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata és mennybe menetele által valóban számunkra is megszereztetett már az örök élet. Kérünk téged betegeinkért, kérünk téged szükséget szenvedőinkért, kérünk téged magunkért, hogy őket lehetőségeinkhez képes segítsük és támogassuk, felemeljük. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.